Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, a megjelenteket. A legújabb Eurázsiai Kaléidoszkóp sorozaton. Ez a hetedik sorozat, amelynek a címe a kereszténység geopolitikai súlypont eltolódásai. Az első leadásnak a címe pedig a kereszténység elfelejtett első 1000 éve. Ma indítjuk ezt a hetedik sorozatot 2013. szeptember 19-én. A sorozat pontosabban a 2013-2014-es évad műsora színesebb lesz, mint az eddigi megszokottak, ugyanis a 10 előadásból 8 kapcsolódik ezen a kereszténység geopolitikai súlypont eltolódásai előadás sorozatba. Az első 4-ben olyan témák kerülnek terítékre, mint említettem, a kereszténység elfeledett első 1000 éve, és ebben a Bizánctól keletre elterülő területeken létező keresztény egyházaknak a történelmét fogjuk Dióhéjban áttekinteni. A második előadáson pedig Chalcedon kulcsszerepét fogjuk taglalni, meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen fontos, sőt döntő dogmatikai és geopolitikai konzekvenciái voltak annak a zsinatnak. A harmadik előadásban a kereszténység új súlypont eltolódásairól fogunk beszélni, ugyanis a 21. századra, tehát a 20. század második felére, főleg a 21. századra a kereszténységnek egy új súlypontja alakult ki, ez pedig délen van, Dél-Amerika, illetve Afrika, és ezt fogjuk megnézni, hogy ennek milyen hatásai lehetnek a globális kereszténységre. Majd a negyedik előadásban a kereszténység szerepét Európában és egyáltalán Európa vallásos térképét fogjuk vizsgálni napjainkban. Az ezt következő két előadás, az ötödik és a hatodik, egy kis változás, egy kis színfoltot jelent majd. Ebben a világ művészeti gyöngyszemeiből kettőt emelünk ki. Az elsőben Elif Safak török írónő munkásságát vizsgáljuk meg, és elsősorban azt, hogy az iszlám misztikus szufi háttér milyen szerepet játszik életművében. A hatodik előadásban pedig, tehát a rákövetkezőben egy holland író, Geert Kimpen de Kabbalist, a Kabbalista című regényét vizsgáljuk meg, amely lehetőséget ad arra, hogy megnézzük, hogy a zsidó misztika, a kabala milyen szerepe, most abban megvizsgáljuk magát a kabalát, és azt is, hogy irodalmi köntösben hogyan jelenik meg. Az évad utolsó 4 előadása, sát pedig olyan témákra fogjuk koncentrálni, amelyek a kereszténység történetében nagyon-nagyon fontos szerepet játszottak. Megnézzük Mánit, az ő életét és munkásságát, majd Áriuszt, az észak-afrikai presbitert és papot, majd a keresztes hadjáratokat fogjuk áttekinteni az arabok szemével, és végül az évad záró műsorában a katar vagy albigens kultúra virágzását és elpusztítását fogjuk Dióhéjban áttekinteni. A Ferenc pápa, tehát a legutóbbi pápa választásának az előestéjén egy baráti házaspár volt nálunk vacsorán, és akkor nyilván fölmerült a kérdés, és megkérdezték tőlem, hogy szerintem ki lesz a következő pápa. Nem személy szerint, hanem inkább azt, hogy milyen hátterű, hogy milyen országból, milyen nemzetből származik, kire tippelek. Én akkor azt mondtam, hogy én nagyon nagyra tartom annak a valószínűségét, hogy most délről fog származni egy pápa, vagy Dél-Amerika, vagy Afrika, de ha ez nem is történik meg, akkor mindenképpen valószínűleg olasz lesz, és ez lesz Európának valószínűleg az utolsó dobása azon a téren, hogy egy európai, mondjuk úgy olasz, elsősorban olasz pápánk legyen. Ferenc pápa megválasztásával nem is gondoltam volna, hogy valójában mindkét sejtelmem beválik, ugyanis tényleg Dél-Amerikából származó, Argentinából származó a Ferenc pápa, de úgy, hogy közben ő neki olasz háttere van, tehát olasz családból származik. Úgyhogy valójában mindkét jóslatom bevált, ezt én magam sem gondoltam volna. Ezt azért említettem meg, ezt a kedves anekdotát, mert ez is jelzi, hogy ez a téma, amivel most foglalkozunk ebben az előadássorozatban, mennyire aktuális. Pont most a 21. századra, amikor teljesen egyértelművé vált, hogy a kereszténység globális eloszlásában a súlypont áttolódott délre, tehát Dél-Amerika és Afrika. De ez majd az előadássorozat következő előadásaiban fog részleteiben terítékre kerülni. Most inkább először ebben az előadásban hátrafele tekintünk, már úgy értem történelmileg, és visszamegyünk a kereszténység első évszázadaira. Pontosabban azt az periódust fogjuk alaposabban átnézni, hogy kb. 1300-1400-ig, de a kezdetektől kezdve. És itt rögtön az elején ki kell hangsúlyoznom két problémát, amely a történelmi szemléletünket meghatározza, akarva akaratlanul is. Az egyik, amit mondjuk jobban tudunk kontrollálni, már pedig az a probléma, hogy a történelmet a győztesek írják, és általában a retrospektíve. Ez mondjuk alapvetően a kisebbik probléma, ugyanis ezzel lehet számolni. Ezt lehet utólag korrigálni, lehet kompenzálni többféle forrást felhasználva, és eleve, ha más nem, bekalkulálva ezt a tényt, hogy ugye a történelmet a győztesek írják, a vesztesek, illetve az elpusztultak, már se erejük, se energiájuk arra nincs, hogy még a pusztulásuk történetét megírják. Tehát ez eleve, ez egy tény, mondjuk ezzel számolni lehet, és ez be is lehet kalkulálni. A másik probléma, ami mondjuk sokkal nagyobb gondot okoz, mert valójában mindenkinek a gondolkodását rahat, mint említettem, akarva, akaratlanul is, ez a determinisztikus történelemszemlélet. Vagyis az, hogy őszintén retrospektíve gondolkodunk, a jelenlegi állapotot tekintjük fixnek, és abból gondolkodunk visszafele, és abból ítélünk meg minden egyes történelmi cselekedetet, tehát a jelenlegi állapotból kiindulva ítéljük meg a történelmi cselekedeteket, történéseket, és arra a következtetésre jutunk, hogy valami tényleg azért történt meg, mert másképp nem is történhetett volna. Tehát egyszerűen kizárjuk az alternatíváknak a lehetőségét, és egyszer nem vesszük azt figyelembe, hogy a történelem nem egy determinisztikus folyamat, amelyben előre el van rendelve, hogy bizonyos dolgok meg kell történjenek, vagy bizonyos kultúrák föl kell virágozzanak. Ha ez így lenne, ez valójában egy eléggé unalmas és eléggé szegény világ lenne, mert akkor tényleg valójában miért kéne küzdeni. Úgyis előre meg van minden írva, előre el van döntve, a játszma le van előre zsírozva, tehát akkor ez egyáltalán minek különösebben izgulni. És ez rettetesen fontos ezt a tudatunkba rögzíteni, mert mikor történészek eljátszanak azzal a gondolat, hogy mi lett volna, ha, és akkor rögtön ki is jelentik, hogy hát természetesen ez mennyire történelmetlen gondolkodás, azért nem annyira, mint gondolnánk, mert természetesen a dolgok megtörténtek, ez tény, tehát visszacsavarni ilyen értelemben történelmet nem lehet, de ez nem azt jelenti, hogy ez azért, bizonyos dolgok azért történtek meg, mert másképp nem is történhettek volna. Tehát ezt azért vegyük nagyon figyelembe, tudom, hogy nem könnyű, de erre is, és erre nyilván azért majd az előadás sorozat folyamán többször fogok emlékeztetni. Nem árt ezt azért jól a tudatunkba vésni. Főleg, mert ennek az előadás sorozatnak a témája, vagy pontosabban az első előadásai, amikor elsősorban ugye a keleti egyházakról beszélünk, ezeknek a története, Kácedónnak az esete nagyon-nagyon is szükségessé teszi ezt a fajta óvatosságot a történelemhez való hozzáállásukban, mert az igazság az, hogy mindig is több opció létezik. A nagy keretek alapvetően adva vannak, de azon belül azért léteznek opciók, mert különben mire lenne való az embernek a szabad akarata. A hatodik oldalon láthatunk egy fametszetet. Ez egy nagyon gyönyörű színes fametszet, amelyet Heinrich Bünting pap készített a 16. században. Ő maga 1545 és 1606 között élt, és egy fametszet térkép sorozatot készített, amely 1581-ben jelent meg Magdeburgban, és amelynek címe Itinerarium Sacre Scripture, magyarul a Szentírás úti könyve, és amelyben szentek, bibliai szentek, illetve egyéb szenteknek az utazásait illusztrálja a gyönyörű fametszeteken. Ez egy óriási siker volt, mint említettem, először 1581-ben jelent meg, de utána nagyon sok-sok kiadást ért meg, le is fordították más nyelvekre is. Azért választottam, és azért mutatom meg ezt a térképet itt most, és azért is választottam ezt a képet ennek a sorozatnak a szimbólumául, mert nagyon is jól szimbolizálja azt a kereszténységnek azt a geopolitikai eloszlását és elterjedését, amely körülbelül a 14. 15. századig egy valóság volt. Ugyanis látjuk ezen a térképen egy ilyen lóhereszerű ábrán, ugye három levélkén, ugye Európa, Ázsia és Afrika, középpontban pedig Jeruzsálem, amelyik ugye a Földnek a földcsakrája, nem véletlenül. És ez a kép, ez nem csak egy szimbolikus ábránt, hanem egy nagyon komoly valóság volt, egészen, mint említettem, a 14. 15. századig, amikor is ugye Ázsiában, Afrikában, Európa mellett nagyon-nagyon komoly keresztény egyházak, nagyon erős keresztény egyházak léteztek, sőt, egészen eddig az időszakig, gyakorlatilag a kereszténység, mondjuk ugye a 10-11. századig, a kereszténységnek alapvetően Ázsiában volt meg a geopolitikai súlypontja. Majd utána majd látni fogjuk különböző történelmi események hatására. Ezek az egyházak hanyatlásnak indultak el, nagyrészt elpusztultak, és gyakorlatilag az történt, hogy geopolitikai szempontból Európa maradt a porondom. És ezért gondoljuk úgy, hogy gyakorlatilag a mai gondolkodásunk is az, mint említettem, akarva, akaratlanul is, hogy mikor a kereszténységről beszélünk, az alapvetően egy európai, illetve amerikai, Európában és Amerikában elterjedt, illetve uralkodó vallás, amelynek nyilván a leágazásai még eljutottak Dél-Amerikába, de körülbelül ennyi. Holott, ha alaposan megvizsgáljuk a kereszténység történelmét, akkor látni fogjuk, hogy valójában a kereszténység súlypontja az első századokban keleten volt, és kelet alatt nem feltétlenül Bizáncot értem. És ez mondjuk nem véletlen. Többek között azért is sem, mert ugye a közel-keletről származik maga maga a vallás, tehát Jézus missziós tevékenységét ugye a Közel-Keleten végezte. És onnan, tehát a földrajzi közelségből következően is onnan terjedt el, tehát Pozsonyban azon a területen terjedt el először. Tehát ott alakultak ki az első egyházak, az első egyházközösségek, egyházi szervezet, liturgia, irodalom, stb. Stb. Ebben az időszakban, tehát az első évszázadokban a legnagyobb szellemi központok is, a legnevezetesebb templomok és kolostorok is ezen a területen voltak találhatók, tehát Szíriában, Palesztinában, Mezopotámiában. Ekkor a legfontosabb nyelv a görög mellett a szíriai volt. Ezen írtak a ezek az ezen írtak és beszéltek, kommunikáltak ezek a az egy, a, ezeknek az egyháznak a tagjai, ezen írtak, ezen készült egy hatalmas egyházi és teológiai korpusz, tehát valójában ez volt a meghatározó. Most persze természetesen nem lehet itt nagy részletekbe bocsátkozni, ugye azt tudjuk, hogy a római birodalom területén az első évszázadokban a kereszténység komoly üldöztetésnek volt kitéve, majd egy idő után, alapvetően Nagy Konstantin idején, egyfajta tolerancia után, szinte hihetetlenül, majdnem azt lehet mondani, hogy egy nagyon-nagyon rövid idő leforgásán belül államválássá is válik. Nagy Konstantin a 4. század elején látta, hogy vagy fölismerte, hogy Rómát, illetve a nyugati területeket nagyon nehéz lesz megvédeni, és ezért a birodalom központját áthelyezte a Boszporusz partjára, és Konstantinápoly név alatt egy új Rómát alapított, amelyet 330-ban avattak fel hivatalosan, és onnantól kezdve az lett a birodalomnak a súlypontja és a központja, a politikai hatalmi központja. Addigra viszont nagyon komoly, tehát a kereszténységen belül egy komoly, nagyon komoly vita alakult ki Krisztus isteni természetének a következtében, és ezért Nagy Konstantin összehívta Nicéában 325-ben, hát ugye a nicéai zsinatot, amely egy fontos határozatot hozott, több határozat mellett természetesen, de mindenképpen Krisztus isteni természetének a megerősítése itt megtörtént. Látszólag a kedélyek megnyugodtak, de mint említettem, ugye Szíriában, Palesztinában és Egyiptomban, tehát igazából nagy szellemi központokban, amelyek közül kiemelnék ebben az időszakban Alexandriát és Antiochiát, alternatív dogmák, doktrinák merültek föl Krisztus két természetű közötti viszont illetően. Na most itt meg ez a, ennek a, és ezt végül is a Chalcedoni zsinat 451-ben rendezte, pontosabban eldöntötte, és ezen a katolikusok, illetve az ortodoxok, akik mondjuk ebben az időszakban még annyira nem váltak szét, az ő álláspontuk diadalmaskodott. Két másik nagy ág fölött, az úgynevezett nesztoriánusok fölött, akik a Nestorról kapták a Nestoriusról kapták a nevüket, de akiknek a hivatalos nevük, vagy pontosabban ők a keleti egyház voltak, tehát Kelet-Szíriától, Kelet-Szíriát beleértve és attól keletre. A másik ágazatot pedig úgy hívták, hogy Nyugat-Szíriai Egyház, ez Jakobus Baradeus 6. századi patriarcha, óriási egyház szervező nevéből, mint egy gúnynév keletkezett, és a koptokkal együtt valójában őket monofizitáknak nevezzük. Tehát ez a két nagy irányzat volt, akik mondjuk a Kalcedonban győzedelmeskedő ortodoxokkal ellentétben egy alternatív dogmát hirdettek Jézus Krisztus két természetek közötti viszonyt illetően. Ugye míg az ortodox, aki nagyon röviden fogalmazom meg, mert a következő adás kizárólag ennek a témának lesz szentelve, az ortodox, tehát a kalcedoni hitvallás alapján Krisztusnak isteni és emberi természete van, és a kettő elválaszthatatlanul, misztikusan egyesül. Most a nesztoriánusok ettől egy picit eltértek, amelynek az volt a lényege, hogy igaz, hogy Jézusnak, Krisztusnak két természete van, isteni és emberi, de az isteni az nem volt első pillanattól adva, és a kettő nem elválaszthatatlanul misztikusan egyesül. A monofizitták pedig, mint ahogy a nevük is sugallja, ugye egy természetű, alapvetően Krisztusnak az isteni természetét elhangsúlyozták. Tehát, amit említettem, amikor a nesztoriánusokról beszélünk, az igazából egy gúnynév, amit rájuk sóztak. Technikailag őket a kelet-asszíriai egyháznak nevezzük, a jakobinusokat pedig szír ortodoxnak, a koptokat pedig hivatalosan alexandriai kopt ortodox egyháznak. Majd, mint látjuk, egy utólagos elemzés alapján, de már a 8. század végén, 9. elején, 9. század elején első Timóteus nesztoriánus pátriárha összefoglalta a közös dogmatikai pontokat. Első Timóteus az egyik legkiemelkedőbb nesztoriánus pátriárha, és ő már akkor, tehát úgy említettem, tehát jóval, jó pár, nyilván pár száz évvel Kalcedón után, összefoglalta azt, hogy valójában mennyi, tehát a dogmatikai szempontból a legfontosabb pontokon gyakorlatilag teljes egyetértés van a katolikus ortodox, illetve a nesztoriánusok és a monofiziták között. Mert mind a három ág elismeri a Szent Háromságot, az inkarnációt, a keresztséget, a kereszt imádását, az eukarisztiát, a két testamentumot, a halottak feltámadását, az örök életet, Krisztus visszatérését és az utolsó ítéletet. Tehát ezekben a pontokban teljes egyetértés van ezek között az ágazatok között. Amint említettem, gyakorlatilag Krisztus két természete közötti viszonyban volt eltérés, és az igazából izgalmas és érdekes dolog az, hogy ha az ember ennyi évszázad távlatából mondjuk elfogulatlanul vizsgálja meg ennek a három ágazatnak a dogmatikát, akkor rájön arra, ezt már rájöttek már sokkal hamarabb erre, hogy valójában még ezen a ponton sem volt olyan rettetesen éles az eltérés, mint amennyire az akkori szereplők ezt kiélezték. Mert ha meg utólag elemezték Nestoriusnak az írásait, aztán kiderült, hogy ő nem is annyira nesztoriáros, mint amennyire azt felfújták. Ugyanúgy, mint majd látni fogjuk a Niceát, Niceában, ugye, hogy Árius sem volt annyi áriános, mint amennyire azt annak idején felfújták. Tehát látni fogjuk, hogy itt azért sajnos azt lehet látni, hogy sok esetben a különböző égók, a különböző hatalmi érdekek azért elég erősen rányomták a bélyegét ezekre a dogmatikai vitákra. A lényeg viszont az, hogy ugyan esztoriánusok, mint a monofiziták, nem voltak periférikus szekták. Valójában ők voltak többségben Afrikában és Ázsiában. Tehát, sőt, egyáltalán az, hogy Kalcedonban is ugye megtörtént ez a dogmatikai mondjuk határozat, az gyakorlatilag, majd látni fogjuk, hogy az annak a hátterében azért nagyon komoly geopolitikai és hatalmi érdekek is belejátszottak, és nagyon sokáig, de még a bizánci birodalmon belül is évszázadokba tellett, legalább két évszázadba telett, mire a monofizitákat és a nesztoriánusokat teljesen sikerült elnyomni. De, mint említettem, Afrikában és Ázsiában magas számbeli többségben voltak ez a két ág. Tehát ezért nem lehet ezeket periférikus szektáknak, főleg nem szélsőséges szektáknak nevezni. Annyira fontos az ő szerepük, hogy nélkülük a kereszténység történetének jelentős része hiányzana, ha velük nem foglalkozunk. És sajnos ez is a probléma, hogy az ő történetük valahogy kiesett az európai vagy nyugati ember gondolkodásából, és ez egy eléggé nagy tragédia. Ha megnézzük az keresztény egyháztörténeti munkáknak a döntő többségét, főleg a, úgy értem, a nyugati egyháztörténeti munkáknak a döntő többségét, azoknál a nesztoriánusok vagy a monofizitáknál legjobb esetben is egy lábjegyzetként szerepelnek, de maga a bizánci ortodoxia is ugye csak a 11. századi skizma miatt van tárgyalva, és az is valójában elég a háttérbe szorult, tehát rettenetesen eurocentrikus a nyugati keresztény egyháztörténet is. És ez azért többek között nem csak keresztény egyháztörténeti szempontból egy sajnálatos tény, hanem azért is, mert itt azért egyetemes emberi értékekről van szó. Ugyanis az egyszerűen egy tény, hogy vallások, egyházak elhalnak, kipusztulnak. Ha például csak egy néhány példát említsek, ugye a muszlim Spanyolország, ugye Andalúziának, tehát annak a hatalmas kultúrának az elhalása, elpusztítása. Vagy amiről sokan nem tudunk, hogy Indiában a buddhizmus kb. 1000 évig egy hegemon vallás volt, míg aztán hanyatlásnak indult, illetve megint a hinduizmus került nagyon erős pozícióba, míg végül ugye a buddhizmus különböző mutációk révén Tibetbe, Kínába, Dél-Kelet-Ázsiába, Japánba új utakat talált magának. Ugyanígy a kelet-európai zsidó világok elpusztulása, elpusztítása. És ilyen értelemben a keleti kereszténység is, mint megint hangsúlyozom, a keleti kereszténység alatt nem a bizánci ortodox kereszténységet értem, hanem alapvetően a nesztoriánusokat és a monofizitákat. Ezeknek az egyházaknak, vallásoknak a története az egyetemes kultúrának szerves részei. Történetük létfontosságú több szempontból is, mert óriási szellemi értékeket hoztak létre, és másodszor pedig nagyon tanulságos a történelmük más vallások, illetve egyházak fejlődésére és elpusztulására. Tehát pusztán egyház szervezeti és történeti szempontból is nagyon fontos a történetüknek a tanulmányozása, illetve tudata. De mint említettem, legeslegfontosabb, hogy ezeknek az egyházaknak és vallásoknak a történetét ismerjük, mert egyrészt enélkül a kereszténység története hiányos, és már csak azért is, mint általában minden ilyen elhalt, kipusztult kultúrának az ismerete, mert ennyivel azért tartozunk az elődöknek, hogy legalább az emléküket ismerjük és tiszteletben tartsuk. És itt nem csak kizárólag a keleti keresztény egyházak történetére gondolok, hanem úgy általában. Tehát ez egyszerűen ez egy egyetemes emberi kultúrának a részei ezek a történelmek, és nagyon fontos feladatunk ezek történelmének az ismerete. A 10. oldalom Trajanus idejéből, tehát 117-ből hozom a római birodalomnak a térképét. Ezt azért hozom, mert ez a térkép önmagáért beszél. Önmagáért beszél abból a szempontból, hogy az európai nyugati ember e térkép alapján gondolkodik. Ez a térkép uralkodó meghatározója a gondolkodásának. Sőt, annyira azt mondom, hogy ez, aki ebbe gondolkodik, az már, mint nyugati európai ember, az már szinte nagyon tágan is gondolkodik, mert ezen a térképen, ugye Trajanus idején, Trajanus császár idején, még Észak-Afrika, Egyiptom, a termékeny félhold, tehát egész Anatólia, Kaukázus, Mezopotámiának egy része, is része volt a Római Birodalomnak, és ez képest a mai Európa és a mai európai gondolkodás gyakorlatilag Észak-Afrikát levágja, és mondjuk természetesen Bizánctól kell, Konstantinápolytól, Sztambultól keletre, úgy szintén megint mindent levág. Tehát az képest a mai ember eurocentrizmusa még inkább egy amputáltabb eurocentrizmus, mint mondjuk a Trajanus korabeli eurocentrizmus. És azért is hozom a Mare Nostrum kifejezést, amelyet a rómaiak találtak ki, mert ez az a kor volt, amikor a földközi tenger egy római beltengerré változott, ezért is nevezték el ugye a bitengerűnek, Mare Nostrumnak. Ez a térkép, vagy sőt, mint említettem, ennek egy amputáltabb változata határozza meg a jelenlegi európai emberek többségének a gondolkodását. Holott ettől, még ettől a térképtől keletebbre volt, vagy zajlott le azoknak a keleti egyházaknak a történelme sok-sok évszázadon keresztül, amelyről ebben az előadásban szó esik. Most szeretnék egy kis történetet elmesélni. Arról, hogy hogyan terjedt el a kereszténység. Kíváncsi vagyok, hogy kinek ismerőse ez a történet. Vannak, akiknek ismerős, bizonyos szempontból van, és meglátni fogjuk, hogy nagyon sok szempontból ismeretlen. Hogy terjedt el a kereszténység? Először ugye komoly üldöztetésnek volt kitéve, nagyon komoly mártíromság kellett ahhoz, hogy a legfőbb képviselők kitartsanak mellette. Majd egy fokozódó tolerancia következtében terjedt a szervezete, az egyházi szervezet pedig elkezdte tükrözni a birodalom szervezetét, majd a birodalom bukása után a romokon felvirágzott. Ja, ez a történet az alapvetően ismerős, ez a kereszténység elterjedésének a története a római birodalmon belül. Egy másik szempontból viszont ez a történet ismeretlen, ugyanis ugyanez a történet játszódott le a Perzsa birodalmon belül. Ugye mennyire meglepő. Amint látni fogjuk, Kalcedon következtében a nesztoriánusok kénytelenek voltak kilépni a birodalom, ugye a Bizánc, most a Bizáncból, amit megint tudni kell, hogy Bizánc az egy utólagos név, ugye az utólagos történelmi írás nevezte azt el Bizáncnak, mert alapvetően, amit mi Bizáncnak nevezünk, azok az emberek az utolsó pillanatig magukat rómaiaknak tartották, tehát az a római birodalom volt. Maga Rumi-nak a neve, Jalaluddin Rumi-nak is a neve, a Rumi, a Róm, abból származik, hogy azon a területen élt, amelyen előtte a rómaiak. Tehát azért mondom, tehát mikor Bizáncról beszélünk, itt alapvetően a római birodalmat kell érteni. De, mint említettem, a Perzsa birodalmon belül ugyanígy terjedt el a kereszténység. Kálcedon után 451-ben nagyon komoly üldöztetésnek volt kitéve ez a két fő ág, tehát a monofiziták, illetve a nesztoriánusok, és a nesztoriánusok kénytelenek voltak egy idő után a birodalom határain túl menekülve új otthont találni, és hát az persze akkor a Perzsa birodalom volt. És először ott is üldöztetésnek voltak kitéve, mártíromságra is sor került, majd mikor a Perzsa birodalomnak a vezetősége fölismerte, hogy valójában ezek az emberek, ezek a nesztoriánusok, ezek valójában a római, tehát a Konstantinápolyba székelő birodalomnak az ellenségei, akkor elkezdték őket tolerálni, majd ugye a perzsa birodalmon belül is egy nagyon komoly egyházi szervezetet tudtak kiépíteni, és majd ugye a perzsa birodalom bukása után, amely ugye az arab hódítás következtében a 7. század közepe táján és utána bekövetkezik, majd fölvirágoztak. Tehát teljesen ugyanaz a történelem, úgyis ugyanaz a történet játszódott le a perzsa birodalmon belül. Mert ugye a perzsa birodalom vezetése is rájött arra, hogy ugye arra az alapvető emberi felismerése, hogy az ellensége a barátom, vagy legalábbis a szövetségesem. És ez történt. Ha például a 12. ábrán megvizsgáljuk ezt a térképet, ezen látni fogjuk, hogy a nesztoriánusoknak milyen rettetesen komoly egyház szervezésük volt, és amit látjuk, ugye alapvetően ugye azon a területen, amiről beszéltem, tehát ami már akkor kívül esett a római birodalom határán túl. Tehát itt alapvetően látjuk, hogy patriarchátusi székhelyek, metropolita székhelyek, püspöki székhelyek, ből mennyi van, és milyen elképesztően erős egyházi szervezéssel rendelkeztek. Aztán arról majd több szó is fog esni, hogy ugye látjuk, hogy milyen nagyon komoly evangelizációs szerepük volt az egész perzsa birodalom területén, Surasszan, de egész Közép-Ázsia, ma látni fogjuk egészen Kína és India területére is. Ugyanis azt tudni kell, hogy és ez is, tehát a keleti egyházak története is mutatja, hogy a politikai határok nem esnek egybe a szellemi határokkal. Tehát egyszerűen így van, tehát a határon nem állnak meg a gondolatok, nem áll meg a kereskedelem, és egyszerűen ezért volt az, hogy a nesztoriánusok ennyire meg tudták vetni a lábukat a római birodalom Bizánctól keletre. Mint említettem, és ebből az ábrából is látható volt, a 7. századra a nesztoriánusoknak nagyon jó kiépített egyházi rendszerük volt a perzsa birodalmon belül, és nagyon komoly evangelizációs missziót indítottak el Közép-Ázsia fele, törökök között, ujgurok között, mongolok, tatárok között evangelizáltak. Ez nagyon fontos látni, vagy tudni, hogy ezen a területen és ebben az időszakban nem csak a keleti keresztények jelentettek egy nagyon komoly szellemi bázist, hanem azt is, hogy egy milyen hihetetlenül pezsgő és sokszínű világban élt ez a keleti kereszténység. És ezek ők egy több vallású világban léteztek. Mert ugye az iszlám megszületése után egy nagyon komoly ugye iszlám közegbe, de úgy szintén egy nagyon erősen evangelizáló mahajana buddhista környezetben is, és természetesen ott voltak még a helyi vallások, ugye meg az egyéb komoly mozgalmak, a manikeusok, zoroasztriánusok, akkor a helyi sámánizmus is nagyon erős volt. Tehát ők egy ilyen többpólusú, többvallású és soketnikumú világban éltek. Ez egy rendkívül izgalmas és pezsgő korszak volt. Ha például Kínát említjük, az első formális, amiről tudunk, az első formális misszió 635-ben történt, ekkor érték el a nesztoriánus szerzetesek Chang'an-t, ez a akkori Tang dinasztia kezdetén a császári központ, ez a mai Xi'an. És kezdetekben komolyabb sikereket is értek el a Tang dinasztiának ez a kezdete, ekkor nagyon nyitott, toleráns volt a császári vezetés, majd később különböző belpolitikai okokból következően, intolerancia következtében ezek a keresztény missziók hát belettek zárva, vagy legalábbis ellettek nyomva. Ennek ellenére a selyemút mentén azért maradtak erős keresztény telepek, missziók, amelyeket még sok-sok évszázad múlva is még léteztek. India érdekes abból a szempontból, hogy egészen, tehát az indiai keresztények Tamás apostolik vezetik vissza eredetüket. Tehát egészen az apostoli időkig, főleg ott Kerala tartományban lent délen, és ezt újból elérték a Nestoriánusok, és gyakorlatilag ilyen szempontból hazai terepre kerültek, tehát már létező és még mindig működő keresztény egyházakat találtak. Erről csak annyit jegyzenék most itt meg, hogy mikor Indiában dolgoztam, akkor az egyik kollégám, aki amúgy délről származik, mondta, hogy ő Tamás keresztény. És nagyon sokat beszélgettünk, aztán kérdeztem, hogy körülbelül hány keresztény létezik, él Indiában. Azt mondta, hogy ő a lakosság 3%-ára tagsája. Ami az érdekes, ugye 3% azon nem tűnik olyan rettenetesen soknak, de ha megnézzük, hogy India lakossága körülbelül 1 milliárd, akkor itt azért 30 millió emberről van szó. Tehát, ami mondjuk európai méretekkel mérve, egy nagyon-nagyon nagy szám. De mondom, tehát Indiában is nem a brit gyarmatosítás következtében maradtak vissza, hogy léteznek keresztény egyházak. Ezek a egészen az apostoli időkig vezetik vissza az eredetüket, egészen Tamás apostolig. Ha megnézzük ezeket az óriási területeket földrajzi szempontból, tehát ugye a Perzsa, egészen ugye a termékeny félhold, a Perzsa birodalom, Surasan, ugye a Közép-Ázsia területe, az ujgurok, és akkor persze még Kína, India, egészen Japán, ez egy óriási területre van szó, akkor főleg az evangelizáció sebessége lenyűgöző, amelyel ugye a nesztoriánusok tudtak, amit a nesztoriánusok el tudtak érni. Ez sokkal-sokkal nagyobb és gyorsabb volt, mint Európában a földrajzi adottságok ellenére. Csak egy néhány példát említsek, ugye a frankok Galliát a 6. század elején terjesztik el a kereszténységet, és itt azért hozzá kell tenni, hogy ezek az évszámok, itt alapvetően az uralkodó elit kereszténység elfogadásának az időpontját jelzik. Tehát ezek után még évszázadokba telik, amíg mondjuk a lakosság, főleg a vidéki lakosság, ott sikerül a keresztény egyház szárnya alá bevinni, vagy beerőltetni. Angol szászok, ugye a 7. század, a kijevi Rusz, ki 987-ben dönt a keleti ortodox vallás fölvételé. Akkor Norvégia, Svédország 1000 körül, ugye Magyarországgal együtt. Litvánia, amely gyakorlatilag lezárja a szűkenvet Európa keresztényi tételének a periódusát, az pedig az 1380-as évek. Tehát gondoljunk bele, a 14. század végére mondható Európa úgy, ahogy kereszténynek. Még ez az az időszak, amikor a keleti egyházak kezdenek hanyatlani. Ugye a következő ábra, a 14. ábra, az úgy szintén a nesztoriánusokat mutatja, egy jóval nagyobb kinagyításban, tehát amikor mutatja, hogy hol voltak, tehát ugye egy sokkal jobban látszik, Közép-Ázsia, ujgurok, egészen még Szibéria is, és ugye látjuk azokat az Indiában és Kínában azokat a helyeket, ahol nagyon komoly nesztoriánus, még metropolita székhelyek is voltak, és itt látjuk itt azért a 800 és 1200 közötti időszakról van ez az ábra. Tehát itt látjuk, hogy azt az óriási földrajzi területet és földrajzi távolságokat, amelyeken belül, vagy amelyekben ugye a nesztoriánusok evangelizációs tevékenységet folytattak. Tehát ez egy tényleg egy hihetetlen nagy teljesítmény. Ha a kelet egyházainak a még a történelméről és a kiemelkedő tetteiről csak egy néhány kiragadott példát tudok felsorolni, azok a következők. Ha például megnézzük az egyik helyet, a Mervet, ami egy nagyon-nagyon nagy szellemi központ volt. Merv, ugye, amelynek az eredeti neve Alexandria vagy Antiochia Immargiana volt, ez ma Türkmenisztánban található. Viszont ez volt századokon át a keresztény világ egyik legnagyobb szellemi központja. Például 420-ban már püspöke van, és 544-ben metropolita székhely. Körülbelül 500-tól a Mervi iskola, tehát az a szellemi műhely, ami Merve működött, az egész görög kultúrát lefordította görögből és szíriaiból a közép-ázsiai nyelvekre. Most csak egy párhuzamba állítva, ez az az időszak, amikor ugye összeomlott a nyugat-római birodalom, és egy totális káosz volt Nyugat-Európában. Amit már említettem, és ugye ez az az időszak, amikor ugye ezek a nesztoriánusok ezeken a területeken éppen az összeomlott nyugati görög kultúrának az átmentésére vannak elfoglalva. Amit már említettem, de megint nagyon fontos kiemelni, hogy milyen fantasztikus pezsgő szellemi környezetben léteztek. Ugyanis egy multikulturális, multietnikumú és több vallású közegben, tehát amit említettem, muszlim, buddhista, zoroasztriánus, manichaeus és még sok egyéb helyi vallás és kultúra keveredésében vagy együttélésében léteztek és alkottak. Ha megnézzük, hogy amely tények tényleg bizonyítják, hogy ebben az időszakban a keleten volt a kereszténység geopolitikai súlypontja, hogy például az 5. században öt nagy patriarchátus létezett a Római Birodalomban, amely közül Róma volt az egyik, és csak ez volt Európában. A másik négy az Afrikában, illetve Ázsiában. Tehát ugye ott volt még Alexandria, ugye Afrikában, és a másik három, Konstantinápoly, Antiochia és Jeruzsálem, azok pedig Ázsiában. Tehát az öt patriarchátus közül négy Ázsiában, illetve Afrikában volt. Arról nem is beszélve, hogy a Közel-Kelet volt évszázadig a kereszténység mozgató ereje, szellemi és egyház építési szempontból. Tehát ugye Antiochia, Edessa, Nisibis, ezek a városok ma mind a jelenlegi Törökország déli, tehát délkeleti részén találhatóak. Tehát ezek a városok, tehát Antiochia, Edessa meg Nisibis, ezek a keresztény világ nagy szellemi fellegvárai voltak. Ezek voltak azok a szellemi központok, ahova le lehetett menni tanulni, ahol egy nagyon-nagyon komoly szellemi munka folyt. És azt sem szabad elfelejteni, hogy tehát amikor arról beszélünk, hogy tehát keleten volt, tehát a közel-keleten volt ebben az időszakban a kereszténység mozgató ereje szellemi és egyház szervezési szempontból. Az is bizonyítja, hogy még a 8. században is a Róma gyakorlatilag a birodalmi központok, Konstantinápolyt egy távol eső határterületek számított. Fontos volt természetesen, de azért távol a birodalmi központtól. Például 640 és 740 között hat pápa, pontosabban ma már pápának nevezünk, de alapvetően patriárkáról kell beszélni. Tehát ebben az időszakban, ebben a 100 éves periódusban, 640 és 740 között hat római patriárka származott Szíriából, számos görög mellett, amelynek az a következmény is volt, hogy számos liturgiai és zenei elemet hoztak ezek az emberek magukkal, Szíriából és Keletről, amely nagyon nagy szerepet játszott a római liturgia és római egyházszervezés területén. Például a gregorián zene az gyakorlatilag a különböző szíriai zenei elemek szintéziséből alakult ki. Ezen kívül számos mai római katolikus éneknek teljesen kimutatható, hogy szíriai gyökerei vannak. Tehát ebből a szempontból is, tehát liturgiailag is, zenei szempontból is, és sok egyéb más szempontból a közel-kelet, tehát Szíria és ez a terület, ez döntő fontosságú volt a nyugati, majd a későbbi nyugati kereszténység kialakulása szempontjából is. Nagyon érdekes, hogy az iszlám hódítás után is évszázadokon keresztül virágzott a keleti egyház. Ezt majd meglátjuk, hogy többek között miért is volt. Ezeket az egyházakat jellemezte, hogy nagyon liturgikusak voltak, hierarchikusak voltak, csodálatos liturgiával, amellyel gyakorlatilag már előre vetítették a halál utáni életnek, tehát a csodálatos világát, tehát egy fantasztikus, látványos, színes egyházak voltak. Jellemző volt rájuk a monaszticizmus, amely monaszticizmusnak nagyon komoly keleti gyökerei vannak. Hát ne felejtsük el, ugye a koptok között a mai napig a monaszticizmusnak rettetesen fontos szerepe van, de a termékeny félhold egész területén ugye a monaszticizmus nagyon fontos volt, és nem véletlen ugye, hogy Alexandria egyik nagy-nagy vezető szellemi atya, Athanasius, ugye ő még a 3. század végén, 4. században élt, ő mondta ki azt, hogy Isten emberé lett, hogy az emberek istenekké válhassanak. És ez a teózis elvét fogalmazza meg, és utódai ezt folytatták Egyiptomba, illetve mondom, az termékeny félhold területén ez a mai napig meghatározó erejük. És ez a teózis, ez a spirituális élet legvégső célja. És valójában a keresztény miszticizmus a keleti egyházon belül ért el a legmagasabb csúcsait. Ez egyértelmű, hogy a nyugati egyházon belül a pápasság megerősödésével és a katolikus egyház nagyon erős hierarchizálásával és mondom, a pápasság kialakulásával azért a nyugaton a miszticizmus és a monaszticizmus azért háttérbe szorult. Nem tűnt el természetesen, végig megvolt, de nagyon erősen háttérbe szorult. Míg a kelet egyházain belül ez végig, a mai napig egy nagyon markáns, meghatározó elem. A tudományosság szempontjából is fantasztikusat műveltek, gyakorlatilag ők voltak azok, akik átmentették a keleti, pontosabban az antik görög kultúrát. Ugye a közgondolkodásba felszínesen ugye úgy él a kép, hogy ugye a sötét középkorban, ugye Európában az antik műveltséget teljesen elfeledték, elpusztult, üldözték is. Hát ne felejtsük el, ugye Justinianus ugye bezárja az aténi iskolát. Athénban ugye az aténi iskolát, és gyakorlatilag Európából 1000 évig, körülbelül az 1500-as évekig, ugye Platón ki van tiltva. Tehát Platón teljesen ismeretlen. Többek között. Viszont, és ugye az él a köztudatban, utána majd az arabok, ugye az iszlám révén azok mentették át az antik görög műveltséget, és utána adták át majd a reneszánsz idején újból Európának, amelyre Európa a reneszánsz során újból magára talált, és ismét föl tudta eleveníteni ugye a régi antik európai műveltséget. Ez viszont csak részben igaz, ugyanis az arabok a kezdeti, mondjuk első 200 évben nem rendelkeztek azzal a szellemi bázissal, amely révén ezt meg tudták volna tenni. A kelet egyházai, tehát a nesztoriánusok voltak azok alapvetően, akik az antik görög műveltséget úgy szőröstül bőröstül átmentették. tehát görögül, szíriaiul, koptul írott írások, művekben ugye átmentették és megmentették a klasszikus görög és latin műveltséget. Először Edessa, majd végül Nisibis, és itt Nisibisnek kell teljesen aláhúzni a rendkívül kiemelkedő fontosságát. Ezekben a városokban, mondom, főleg minden Edessát bezáratta, Edessa az egyetlen bezáratták a bizánciak, vagy kénytelenek voltak a nesztoriánusok Nisibisbe áthelyezni a központjukat, és itt fordították le ebben a városban, itt fordították le szinte az egész antik műveltséget, amelyet majd továbbadtak a muszlimoknak. Először Damaszkuszban, majd Bagdadban, ugyanis a muszlimok az első, tehát az arabok az első időszakban egyszerűen, mint említettem, nem rendelkeztek azzal a szellemi bázissal, hogy ezt a műveltséget egyáltalán földolgozzák. Tehát az első századokban a kalifátus, tehát úgy az umajádok, mint az abbaszidák idején, gyakorlatilag a nesztoriánusok voltak azok, akik nagy részt az egész birodalmi adminisztrációt is hát adminisztrálták. Tehát, és mondjuk ez nyilván a kalifáknak a nagy műveltségére jellemző, és az ő érdemük, hogy rendkívül elősegítették ennek az antik európai civilizációnak a értékeinek az átadását. Például a Harun al-Rashid, ugye a 8. század nagy kalifája, ugye az 1001 éjszaka mesének nagy főhőse, Harun al-Rashid, ami volt többek között az, aki most hirtelen nem jut eszembe, melyik nesztoriánus tudósnak, aki lefordította Arisztotelesz műveit, minden egyes lefordított mű súlyát aranyba fizette ki. Tehát amilyen súlyos volt az a könyv, amit lefordított, ugyanannyi súlyú aranyat adott mindenért. Tehát ez ebből látszik, hogy ezek a kalifák azért rendkívül művelt emberek voltak, és valójában ez alapozta meg a későbbi arab-iszlám kultúrának a nagy felívelését, mert gyakorlatilag itt az akkori nesztoriánus tudósok gyakorlatilag ezt elősegítették. Ez természetesen semmit nem múl le az arabok képességéből vagy teljesítményéből, mert ugye mindenki, ugye a legostobább ember az, aki nem tanul az elődeitől, tehát és ő maga akarja feltalálni a spanyol viaszt. Tehát ilyen értelemben az araboknak ez, mit említettem, ez egy óriási nagy teljesítményük, hogy átvették, nagyon gyorsan átvették ezt az átmentett szellemi kincset, és erre természetesen nagy, ebben természetesen nagy szerepet játszottak a nesztoriánusok. Majd aztán ezt a tudást adják át, vagy kapja meg sokkal később, évszázadok múltán Európa. De valójában itt mentődött át az antik görög műveltség. Ezek a nesztoriánus szerzetesek, illetve tudósok nem csak a meglevő görög műveltséget mentették át, hanem többek között szanszkrit, buddhista szövegeket is fordítottak, értelmeztek. Mi látszik, rendkívül művelt emberek voltak. Például nesztoriánusok voltak azok, akik a nagyon híres állatmese formában előadott politikai művet, a szanszkritul, a pancsatantrát is lefordították. Tehát ezek tényleg rendkívül művelt emberek voltak. És mint láthatjuk, ez az az időszak, amikor Európában azért még meg se született az első egyetem. Tehát egyszerűen nem létezett ebben az időszakban. Európa ebben az időszakban tényleg a túlélésért küzd egy magába zárt, teljesen belső gazdálkodásra, természeti gazdálkodásra kényszerített terület. A folyamatos iszlám hódítás ellenére is a keleti tudományság, tehát a keleti keresztény tudományosság meg tudta tartani erejét, és még a 12. 13. században is egy virágzását éli, és egy aranykorát éli, egy állandó megújulási képesség jellemezte. Tehát, mint említettem, egészen a 11. 12. századig egy nagyon komoly, egészen addig egy nagyon-nagyon komoly szellemi és egyházszervezési erővel rendelkeztek ezek az egyházak. Viszont a 13. századtól kezdve, 13. 14. században megtörik az erejük, ugyanis olyan történelmi kataklizmák zajlanak le ebben a térségben, amelyek alapjaikban rendítik meg ezeknek az egyházaknak a hegemóniáját, és szellemi és egyházszervezési hegemóniáját. Ez a folyamat nem folyamatos, hanem lépcsőzetes sokkok révén zajlik le. Tehát ide nem egy evolúciós folyamatról van szó, hanem egy ilyen lépcsőzetes sokkok sorozatáról, amelynek következtében minden egyes sok után egy alacsonyabb szinten áll be egy időleges, mondjuk, ekilibrum. Tehát, mint említettem, körülbelül az 1200-as évekig az ázsiai és az afrikai keresztény közösségek nagyon erősek voltak. Sok esetben még egészen addig az időpontig is hegemon pozíciót töltöttek be, bár nem keresztény politikai uralom alatt, de 200 év múlva jelenlétük azért jelentősen összeomlott. Az okok közül többet lehet kiemelni. Hát az első, talán legfontosabb a keresztes hadjáratok, és azoknak a hadjáratoknak nyilván negatív kihatása. A keresztes hadjáratokban az volt a legszörnyűbb, hogy azok a keleti egyházak, amelyek iszlám politikai uralom alatt éltek, állandó zavargásnak voltak azáltal kitéve, hogy az újabb és újabb hullámban érkeztek ezek a keresztes hadjáratok. Tehát állandóan irritálták a muszlim vezető réteget, és ami ugye eléggé sajátos az emberiség történelmében, hogy ilyenkor mindig a kisebbségeken csattan az ostor, legyen az etnikai vagy vallási kisebbség, és mindig azokon csattan az ostor, főleg abban az esetben, mikor a támadó fél annak a vallási közösségnek úgymond a testvérközössége. Tehát azért a keresztes hadjáratoknak ezt az állandóan megújuló újabb és újabb hullámát kell kiemelni, amely de tényleg ez nagyon negatívan hatott ki. Tehát volt egy általános rombolás, tehát ami a hadjáratokkal összefügg, ezen kívül az állandó zavargatás a muszlim uralkodó réteg részéről, ugye, amely az állandó keresztes hadjáratok újabb és újabb hulláma révén előállt, valamint ugye az a fajta törvényen kívüli állapot, ugye, mert minden egyes ilyen tehát hadjáratot egyfajta törvény nélküliség is jellemezett, tehát a rengeteg rablóbanda az nagyon-nagyon tönkretette, főleg a kolostorokat a különböző területeken, mert amíg mondjuk még a bizánci császárság fennhatósága alatt voltak, mondjuk a rablóbandák akkor is a kolostorokat a feltételezett vagy vélt javak miatt célpontnak tekintette. De mondjuk, amikor megszűnt a római birodalom bármiféle jogi fennhatósága és védelme, akkor a mindenféle portyázó bandák számára ezek a kolostorok nagyon kívánatos célpontok voltak, és sajnos ennek következtében tényleg rengeteg érték pusztult el. Most tényleg csak mérföldes csizmával lépkedve, az abbaszid kalifátus szétesése, amely végső szétesés 1258-ban Bagdad elestével zárul le formálisan, ugye amikor Genghis Khan unokája Hulegu beveszi Bagdadot. A szeldzsuk majd oszmán törökök hódítása is óriási pusztítást végzett, amely azáltal volt, vagy azáltal érte el sokkal negatívabb hatását a keresztény egyházak számára, szemben mondjuk az eredeti arab iszlám hódítással szemben, amely nagyon gyorsan lezajlott, tehát tényleg az egy pár évtized alatt ott lezajlott, míg a szeldzsuk, majd oszmán törökök hódítása az évszázadokig eltartott, amely tovább erősítette ezt a törvény kívüli állapotot, megint a szabadrablás túl az általános harci cselekmények romboló hatásán, ugye a szabadrablás. A mongolokat kell itt még kiemelnem, amely egy érdekes történet abból a szempontból, hogy a mongolok az első időszakban a keresztény vallást vették föl, de amely nyilván az iszlám számára, az iszlám vezetés számára egy halálos veszélyt jelentett. És az igazi fordulat, negatív fordulat a keleti egyházak számára akkor következett be, mikor 100 éven belül a mongolok viszont átértek a muszlim hitre, amúgy után duplán csattant az ostorra a keleti egyházak tagjai számára. Tehát itt, mint említettem, itt a 13. századtól kezdve, tehát igazából a hegemon pozíció megroppan egy 200 éven belül, és onnantól kezdve, tehát mondjuk, hogy az 1400-1500-as évektől kezdve már valójában a hagyatlás és pusztulás lejtőjére kerültek ezek az egyházak. Mikor az 1700-as években a megerősödött Oroszország északról nyomás alá helyezi az oszmán birodalmat, ugye mert ki akartak jutni a földközi tengerre, az megint egy újabb, tehát megint ugye egy keresztény állam támadása a török birodalom ellen, az megint egy kiújult nyomás alá helyezte a keresztény egyházakat és azoknak a tagjait. Most szinte tragikomikus fölemlíteni azokat a vádakat, amelyekkel illették ezeket a vallási kisebbségeket, keresztény kisebbségeket. Ugye azzal vádolták őket, hogy iszlám politikai és vallási központokat akarnak terrortámadással fölrobbantani. Ezek azért mondtam, hogy tragikomikus, mert ugye ezeket a vádakat halljuk manapság a CNN-en meg hasonló nyugati médiákban, csak mondjuk most fordítottan ugye ma mondjuk a muszlimok ellen kihegyezett. Tehát ebből látszik ezeknek a vádaknak sok esetben, döntő esetben az abszurditásuk, és gyakorlatilag csak egy politikai célra való felhasználásukra. Majd az oszmán birodalom gyengülése, majd szétesése is nagyon negatívan hatott ki. Ugyanis ez volt az időszak, amikor Európa szerte, tehát valójában az oszmán birodalomban is, pontosabban az oszmán birodalom szétesése idején, ugye Európából importálták a nacionalizmus, illetve pontosabban annak a szélsőséges változatát. És mivel itt a vallási eloszlás nagyban etnikumhoz is kötődik, tehát ugye az oszmán birodalomban alapvetően a keresztények ugye görög, illetve örmény származásak voltak, így természetesen ennek, természetesen, de mondjuk szinte törvényszerűen következett ezeknek a kisebbségeknek részbeni vagy sok esetben teljes elpusztítása. Tehát ugye emlékezzünk az örvények elleni atrocitásokra, majd a görögök elleni atrocitásokra. Hozzá kell tenni természetesen, hogy ez nem csak egy oldalú, tehát azért azért az első világháború utáni helyzetben gondoljunk például a görög invázióra, amelynek persze utólag megint ugye Atatürk sikeres függetlenségi háború következtében ismét nagyon negatív következményei voltak a keresztény kisebbségekre. De az igazából az az érdekes, hogy mindent összevetve, ugye mindig azt lehet olvasni a történelmi könyvekben, hogy hát egy újabb és újabb összeomlás után ugye már csak ennyi, meg csak annyi, mennyire kicsi volt vagy kicsi és zsugorodott mondjuk a keresztény közösségeknek a száma. Azért az döbbenetes látni, hogy például az 1920-as években Isztambul lakosságának még mindig döntő többsége, mondjuk 40, azt hiszem, hogy 47%-ában keresztény. Tehát 1920-ról beszélünk. Tehát azért gondoljunk bele, hogy ilyenkor már olyan majdnem 500 évvel vagyunk Konstantinápoly eleste után, és a város lakosságának még mindig a legnagyobb, majdnem a felét keresztények teszik ki. Tehát azért, és az, hogy utána a 20. században tényleg rendkívül gyorsasággal eltűnt ezeknek a kisebbségeknek a szinte gyakorlatilag a nullára, pár ezerre csökkent mondjuk a jelenleg Isztambul lakosságának a keresztények száma. Ez gyakorlatilag a 20. századnak a következménye, amelyben óriási demográfiai, tehát lakosságcserék, üldözések, ipari méretet kezdtek ölteni. Még egy fontos okot szeretnék kiemelni, az a demográfia, amelynek úszintén több összetevője van. Egyrészt az etnikai arányok erőszakos megváltoztatása. Ez már a kalifátus idején elkezdődött, az arabok idején, hogy az arabok, tehát az arab vezetés muszlim lakosságot, tehát lakosságcserét, vagy lakosság bevándorlást segített elő, ezáltal is fölhigítva az ott lévő keresztény többséget. Tehát ez és az oszmán törökök is hasonló dolgot műveltek, de ezen kívül volt egy másik tény demográfiai szempontból, amely meghatározó volt, az pedig a születési arányok eltolódása. A keresztények születési vagy szaporodási hajlama azért jóval kisebb volt, mint az őket körülvelő muszlim lakosságé. És sok esetben ezt lehet látni, amelyet valószínűleg nem teljesen, de mondjuk össze is lehet vetni mondjuk az iskolai műveltséggel, a gazdagsággal. Tehát azért ezek a keresztény közösségek, ezek alapvetően iskolázottabbak voltak, mint az őket körülvevő nagy iszlám tömegek sokáig. Majd, és ezek sok esetben elég komoly pozíciót is töltöttek be a társadalomba, a gazdaság és politikai szempontból, amelynek következtében úgy látszik, hogy tényleg ezzel összekapcsolódik a szaporodási hajlamnak a csökkenése. És hát ez is nagyban, nagyban, nagyban hozzárult ezen egyházak hanyatlásához és pusztulásához. Egy érdekes dolog megfigyelni különböző túlélési stratégiáknak a sikerét vagy sikertelenségét. Ha például összehasonlítjuk az észak-afrikai egyházakat a koptokéval, tehát ugye az is észak-afrika, csak mondjuk tehát az észak-afrikai egyházak alatt értem Egyiptomtól nyugatra levő területeket. Tehát ezeket gyakorlatilag egy időben foglalták, ez rendkívül sebességgel foglalták le ezt az észak-afrikai sávot az arabok egy pár évtizeden belül. És az arab hódítást követően körülbelül 40 évre rá az észak-afrikai egyházak teljesen eltűntek. És itt azért nagyon érdekes tudni, hogy itt azért nagyon komoly központokat is magába foglalt ez a terület, például Hippo, ahol Augustinus volt püspök. Míg a koptok az iszlám hódítást követően is nagyon sokáig még hegemon pozícióban maradtak, és még a mai napig is, tehát ennyi, tehát majdnem 1500 év elteltével is az egyiptomi lakosság 10%-át teszik ki, tehát 10%-ára tagsálják. És ha megnézzük, hogy megvizsgáljuk, hogy mi a két történet között a különbség, akkor azt látjuk, hogy az történt, hogy az észak-afrikai egyházak kizárólag a kolonizáló elit egyházai voltak. És a városfalon kívül már nem terjeszkedtek, nem evangelizáltak, tehát az őket körülvevő lakossággal gyakorlatilag nem foglalkoztak. És egy iszlám hódítást, egy arab iszlám hódítást követően ez az elit elmenekült, és gyakorlatilag ezzel eltűnt az egyház. A koptok esetében egészen más a helyzet, már maguk a nevük is, ugye a régi, tehát Egyiptom eltorzított nevéből származik, a kopt, és ők nagyon-nagyon sokáig, szinte az utóbbi évekig a koptul, tehát végülis a régi fáraók nyelvén beszéltek, és azon a nyelven, arra a nyelvre ültették át az egyházi szövegeket, és a helyi lakosságot is evangelizálták, beleértve a vidéki lakosságot. Tehát magyarul gyökeret vertek, tehát beépültek a helyi közegbe, és ez jelentette azt, hogy a mai napig, mondom, a koptok körülbelül ugye Egyiptom lakosságának ugye 10%-át teszik ki. Nagyon érdekes volt látnom, amikor Kairóban jártam, hogy ahol természetesen rengeteg a mecset, ami mondjuk úgy természetes, az ember ezt úgy el is várja, meg hát ez normálisnak tűnik. De meglepően sok kopt templomot is láttam. Tehát ez még föl is tűnt nekem, hogy hát igen, ezek azok a területek, amelyeket úgy megint ebből az eurocentrizmusból gondolkodva, ugye le vannak írva, tehát ott talán ilyen utolsó mohikánként még él talán egy-két keresztény, főleg mondjuk egy-két kolostorban még egy-két szerzetes, de nem. Szóval megmondom őszintén, nagyon, nagyon szóval meglepően sok kopt templomot láttam Egyiptomban, és elég sokat jártam a városba, ez egy óriási város természetesen, de mivel az irodaházunk gyakorlatilag a piramisokkal egy magasságban volt, tehát ezért nekem át kellett taxiznom az egész városon, ami az egy majdnem egy órás út, és azon az úton, az útszakaszon azért rengeteg kopt templomot lehetett látni. Tehát, mint említettem, minden probléma ellenére, tehát ezen a területen, amiről úgy beszéltem, tehát most alapvetően ugye Egyiptom, illetve a termékeny félhold, tehát Szíria, Palesztina és a Mezopotámia, tehát ezek nyilván, tehát Libanon, Jordánia, palesztin területek, Izrael, Egyiptomot nem említettem, Szíria, Irak. Tehát ezeken a területeken még mindig olyan körülbelül olyan 10-12 millió keresztény él ezeken a régi ősi területeken, tehát a kereszténységnek a legősibb első területein. És ezek azért úgy még mindig konzervatív becsések, tehát valószínűleg a számok ennél magasabbak, de legalább 10-12 millió keresztény még mindig él. Sajnos a nyugat újabb és újabb katonai beavatkozásai úgy szintén nem segítenek ezen emberek életén, de hát reméljük, hogy azért most már egyfajta békésebb világba fogunk kerülni, amikor mondjuk ezeknek a keresztény közösségeknek a megmaradása azért biztosított. Ha ezeknek a kelet egyházai történelmének a tanulmányozása bármilyennyire is csak a felszíni dióhéjban is történt meg, ezekből tanulságokat szeretnénk levonni, azok a következők lehetnének. Az egyik az, hogy ott áll mindig minden egyház vagy minden vallás előtt a nagy kérdés, hogy az állami segítséggel vagy anélkül, tehát az állam védelme alatt vagy nem. Ugyanis mind a kettőnek vannak előnyei és hátrányai, és hát láttuk, hogy valójában mind a kettővel is lehet együtt élni sikeresen, vagy kevésbé sikeresen. Szóval láttuk, hogy és hány, mennyi évszázadon keresztül egy nem keresztény politikai berendezésben élve is, tehát először ugye a kalifátusok, majd a perzsa birodalom, majd az arab kalifátusok, majd a következő újabb és újabb, tehát a mongol, illetve szeldzsuk, oszmán uralom alatt is, nagyon sokáig évszázadokon keresztül ezek az egyházak tudtak virulni, bővülni, majd inkább, én majdnem azt mondanám, hogy a sok egymást túlságosan és gyorsan váltó hatalmi rendszerek következtében, vagy annak a történelmi viharában törtek meg és pusztultak el nagyjából ezek az egyházak. Amit ugye láttuk az észak-afrikai és a kopt egyházak közötti, egyházak által választott stratégia közötti különbséget, hogy csak az elitet megfogni, vagy gyökeret verni, hát itt azért úgy látszik, hogy eléggé egyértelműen állást lehet foglalni, hogy melyik a sikeresebb. Nagyon érdekes dolog megnézni, vagy megfigyelni, hogy valójában szinte vallásokon keresztül is mennyire egymás, tehát egy új vallás mennyire átveszi, vagy mennyit vesz át az előtte járó, vagy most még a kialakulási fázisában, mert ez nagyon fontos. Tehát egy új vallás kialakulási fázisában mennyi mindent vesz át az előtte járó vallástól. Alapvetően akár dogmatikai kérdésekben is, de akár építészetben, liturgiában, stb. Ez a kereszténység szempontjából sem volt más. Hát ugye Egyiptom, tehát az egyiptomi régi vallásból rengeteg mindent vett át a dogmatikai szempontból is a kereszténység. Meg ugye az egész hellenisztikus gondolkodásból. De ha megnézzük például, hogy például a mecsetek miért néznek ki úgy, hogy kinéznek. Azért néznek úgy ki, mert mikor az iszlám kialakult, akkor számukra ezek a keleti egyházak építészete adott mintát. Tehát amikor egy jelenlegi mecsetre ránézünk, akkor gyakorlatilag egy régi, tehát az akkori, tehát a 7. századi keleti keresztény építészetet látjuk vissza nagy részben. Vagy például a rítust megnézzük, ugye, amikor a mecsetekben az emberek letérdelnek és lehajolnak és úgy imádkoznak, és többször is, akkor ez is gyakorlatilag az akkori keleti egyházak rítusából vették át, ugyanis ott azok is ugyanezt csinálták, csak azzal különbség, hogy azok közben keresztet vetettek. Vagy például a nők fejkendő használata. Ez is az akkori régi keleti egyházi szokás volt. A mai napig különben ezeken a területeken, de még az ortodox, keleti ortodox egyházakban is ez szokás. Akkor pár évvel ezelőtt Moszkvába jártam, és számos ortodox templomot meglátogattam. Mindegyikben ott láttam azt, hogy a bejáratnál egy ilyen pánton 30-40-50, hát attól függ, hogy mekkora volt a templom, volt a nagy templomban még sokkal több. Felkedőd a ki volt téve, hogy azok a turisták, vagy azok a nők, akiknél nem volt felkendő, azok vegyék föl. És azt láttam, hogy a helyi lakosság vagy eleve már kendőbe jött, vagy egy olyan kendőt automatikusan használt, és természetesen a jobb érzésű turista hölgyek is magukra vettek egy ilyen felkendőt. Tehát az az érdekes, hogy ezek a dolgok, amiket teljesen 100%-osan muszlimnak gondolnak Európában vagy Amerikában az emberek, ezek gyakorlatilag a 7. századi keleti egyházak ritusát, építészetét, szokását tükrözi. A másik, amit már az előadás elején hangsúlyoztam, és a következő előadásban is nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy a történelmi elágazásoknak a fontos szerepét. Tehát amikor azt kell tudomásul venni, hogy egy történet, tehát a történelem az nincs eleve 100%-osan megírva. A nagy keretek igen, de azon belül bizonyos történeseknek szerepe van, tehát azért van mozgástér, hogy úgy mondjam. Tehát az, hogy Kálcedonban mennyire másképp alakulhatott volna, és alakult is volna, és azzal az égön semmi baj nem lenne, ha mondjuk Kálcedonban nem az ortodoxok nyernek. De ezt majd nagy részletességgel a következő adásban fogjuk látni. Vagy ha például a manichéanus ujgurok, vagy a keresztény keraitok, és nem a muszlim törökök hódítják meg a közel-keletet, akkor is egészen másképp alakul. Ez gyakorlatilag a világ sorsa. Hogyha belegondolunk olyan dolgok, hogy a 8. Henrik első felesége fiúgyermeket tudott volna szülni, akkor lehet, hogy 8. Henrik nem szakít Rómával. Akkor megint egy egészen más fejlődési pályára kerül a világ. És hát ez semmi probléma nem tudom, egy másik fejlődési lehetőség alakult volna ki. Egy másik világ, más típusú világban élnénk, amely ugyanolyan lenne, mint ez, olyan értelemben, hogy ugyanúgy legitim. A másik dolog, amit tanulságként le lehet vonni, hogy egy vallás vagy egy egyház igazságát nem szabad annak az egyháznak vagy vallásnak a világi sikereivel magyarázni, illetve összetéveszteni, és vagy azokra visszavezetni. Ebben ugyanúgy ludasok a muszlimok, mint a keresztények ugyanis, vagy természetesen a többi vallás egyház számos tagja, vezetői. Ugyanis ugye a keresztes hadjáratok sikereit azt a kereszténység felsőbbrendűségére vezették vissza, vagy amikor a muszlimok ugye visszaverték a kereszteseket, és mondjuk a 14. századra egy eléggé hegemon pozíciót tudtak kivívni egy komoly, egész komoly területen, akkor azt nyilván az iszlám felsőbbrendűségével magyarázták. Tehát ez a másik dolog, hogy a probléma az, hogy ebbe is benne van nyilván az emberek önbecsapó képessége, főleg az, hogy metafizikai igazságokat összekevernek világi profán tényekkel. És egy utolsó gondolat még tanulságként, ugye az újrakezdésnek a lehetősége, annak ellenére, hogy mondjuk egy kultúra, mert itt a vallást egyház, itt a kultúrának, a nagy tágabb értelemben vett kultúrának a részeként kezelem. Ebben azért vannak újrakezdési lehetőségek. Szóval, ha belegondolunk abba, hogy ugye a zsidóság a második században ugye szétszóródik, szétszéled az akkori hazai területről, majd ugye a 20. század közepén újra megszületik Palesztinában Izrael államat. Bár igaz, hogy itt nem alapvetően nem vallási szempontból, tehát ez inkább egy szekuláris szempontból születik meg, de mégis van egyfajta visszatérés. Ugye egy másik nagyon érdekes kérdés, vagy eset, hogy ugye Granadában nemrég egy új mecsetet szenteltek föl, és az is nyilván nem véletlenül, hanem szimbolikusan az Alhambra tövében, vagy az Alhambra közelében. Ugyanis jelenleg kb. 1 millió muszlim bevándorló van Spanyolországban, akiket ugye a 15. században teljesen az egész muszlim lakosságot és az egész zsidó lakosságot ugye kitiltottak, kiüldöztek Spanyolországból. Most újból, bár nyilván más formában, de mondjuk gazdasági menekültként vagy bevándorlóként újból megjelentek Spanyolországban, és a számukat körülbelül most 1 millióra tagsálják, és valószínűleg jóval nagyobb szerepet fognak majd a jövőben betölteni, amikor, mert az ő szaporodási arányuk azért jóval fölülmúlja a spanyolokét. Tehát az ő szerepük is azért valószínűleg nőni fog. Már nyilván itt az is sokat van, de ezt is majd a következő adásokban fogjuk taglalni, hogy azért mennyire számít, hogy ezek a rétegek, vagy ezek a rétegek mikor fognak kitermelni magukból egy komoly szellemjelitet, vagy importálni maguk számára egy komoly szellemjelitet. És még egy utolsó példa az újrakezdés lehetőségére. Ugye, mint említettem, a nesztoriánusok a 7. és a 9. század között voltak jelen Kínában, majd ezeket a missziókat, ezeknek a misszióknak végük lett ugye a császári tiltó rendeletek során. A római katolikusok próbálkoztak a 13. 14. században, majd újból a 16. és a 17. században, amikor úgy szintén politikai nyomásra a Vatikán megtiltotta az újabb missziók létesítését, mert olyan liturgiai kompromisszumokat kellett volna már kötni, amire már nem volt hajlandó a vatikáni vezetés. Protestáns és katolikusok a 19. századból újabb missziókat, ugye amikor a Qing dinasztia már kezdett meggyengülni, akkor a nyugati behatás folyamán protestáns és katolikus missziók indultak el, és 1949-ig kb. 5 millió keresztény élt Kínában, tehát kínai. Majd 1949-ben, amikor a kínai népköztársaságot kikiáltja a Mao Tse-tung, akkor minden egyéb vallási mozgalom és egyházzal együtt a kereszténység is be van tiltva formálisan. Majd a jelenlegi, mondjuk 1980 óta tartó liberalizációs periódusban már jóval szabadabb ezeknek a keresztény egyházaknak is a működése, és jelenleg olyan 50 és 90 millió hívőre tagsák a kínai keresztények számát. Hát azért a számokból is látszik, hogy mennyire nehéz ezt megtippelni, de ha csak a legalsó számot is veszük figyelembe, igaz, hogy 50 millió ember Kínában azért még mindig csak csak egy pár százalék, de ha megnézzük, 50 millió nők európai méretekkel mérve, az ez nagyon komoly szám. Tehát abban is látjuk, hogy azért az újrakezdésnek mindig is van lehetősége, és mint vallások, egyházak, ezek állandóan változnak, és az újabb és újabb kor kihívásainak és lehetőségei keretein belül hogyan élnek, az egy rendkívül izgalmas kérdés. Ebből a szempontból is volt nagyon fontos tanulmányozni, illetve legalábbis csak nagyon dióhéjban egy kicsit belenézni ezen keleti egyházak történelmében, mert ez nem csak a kereszténység szempontjából egy hízakpótló, vagy pontosabban egy lényeges, szerves elem, hanem általános emberi szempontból is, mint láttuk, nagyon-nagyon sok tanulsággal jár. Ezzel zárom ezt az előadást, nagyon szépen megköszönöm a figyelmet, és a következő előadáson, amely október 13-án lesz, Kálcedón kiemelkedő szerepét fogjuk elemezni, amely során látni fogjuk, hogy milyen döntő fontosságú szerepe volt a későbbi kereszténység történetében, úgy geopolitikai, mint dogmatikai és minden egyéb szempontból. Tehát még egyszer köszönöm szépen, és viszontlátásra október 16-ára. Még.